katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
Huszonkét óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Döntöttek Brüsszelben. Érkezhet 10 milliárd euró. Az ellenzék úgy látja, a cserébe felajánlott kormányzati intézkedések nem a magyarok érdekét szolgálják, közölte a magyarnemzet.hu. Pénteki ülésén jóvá hagyta az Európai Unió gazdasági és pénzügyi tanácsa Magyarország módosított helyreállítási és ellenálló képességi tervét, ami mintegy 10 milliárd euró kifizetését teszi lehetővé hazánknak, jelentette a távirati iroda. Az összegből körülbelül 6,5 milliárd euró vissza nem térítendő támogatás, amit kiegészít hozzátevőleg 3,5 milliárd euró kedvezményes hitel. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter mindehhez azt tette hozzá. A pénteki döntésből az is következik, hogy felszabadítják majd azt a 6,4 milliárd eurót is, amelyet a kohéziós forrásokból fagyasztottak be. A hírre részletesen reagált a Fidesz, amit a Magyar Nemzetnek is eljuttatott. Az ellenzéki párt először is arra hívta fel a figyelmet. A Tisza bármást állít, nem tartotta be ígéretét, és nem hozta haza az összes forrást. A most jóváhagyott 10 milliárdos keret ugyanis 400 millió euróval kevesebb, mint amennyit megkaphatott volna Magyarország. Második pontként rögzítették, a 6,5 milliárd euró vissza nem térítendő támogatásból 4 milliárd eurónyi beruházást az előző kormány már megvalósított. Ennek utólagos átforgatása történik meg. Ilyen például a Békés Csaba lökösháza és az Almás Füzítő Komárom vasútfejlesztés, akár csak falvak és kisvárosok egészségügyi infrastruktúrájának fejlesztése. Ez nyilván nem lett volna lehetséges, ha ezek nem jó projektek lettek volna, vagy ha ezt a pénzt ellopták volna, rögzítették. A Fidesz ezzel megcáfolta a Tisza egy másik, gyakori állítását a közpénzek állítólagos eltüntetéséről. Harmadrészt azt hangsúlyozza az ellenzék, hogy csekély a tervezett új beruházások direkt hazai iparfejlesztési hatása, piacvásárlás történik. Következő pontként a Fidesz megemlítette, hogy a kormány a források megszerzéséért számos olyan kötelezettségvállalást tett, amelyek nem állnak a magyar emberek érdekében, a külföldi gazdasági szereplők érdekeinek viszont nagyon is megfelelnek. Olvasható a magyarnemzet.hu oldalon. Új alapokra kerül a vonatközlekedés fejlesztése és finanszírozása, hogy felzárkózhasson a 21. században elvárható szolgáltatási színvonalhoz, mondta a közlekedési és beruházási miniszter Budapesten a 76. vasutas nap tisztavatóján. Vitézi Dávid kiemelte, hogy a vasút lesz a legnagyobb nyertese az uniós támogatásoknak, amelyek összesen megközelítőleg 2000 milliárd forint fejlesztést finanszírozhatnak a közösségi közlekedésben. Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez, miután az Európai Bizottság pénteken elfogadta az erről szóló határozatot. Az Európai Bizottság közvéleménye szerint a csatlakozás Magyarország megújult elkötelezettségét tükrözi a jogállamiság helyreállítása mellett. Magyarország 2026. májusában kérte a csatlakozását az ügyészséghez. A döntéssel Magyarország a szervezet 25. tagállamává válik, az ügyészség pedig állandó jelenlétet létesít az országban. A bíróságokon július 15-e és augusztus 20-a között országos ítélkezési szünet lesz, közölték a bíróság.hu oldalon. Az ítélkezési szünet alatt a bíróságok főszabály szerint nem tartanak tárgyalásokat, bár soron kívüli eljárás esetén tárgyalás is tartható. A polgári eljárásokban bizonyos kivételektől eltekintve az órákban, napokban és munkanapokban megállapított határidőkbe az ítélkezési szünet időszaka nem számít bele, írták. Végül az időjárásról. A gomoly felhők egy része főként az északkeleti és délnyugati határ közelében megmarad, és ott néhány zápor előfordulhat. A horvát határ közelében zivatar sem kizárt, máshol kiderül az ég, mérséklődik, gyengül az északi szél, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 16 fok között alakul, a hidegre hajlamos, valamint szélcsendes részeken ennél hidegebb lesz, míg a vízpartoknál és a nagyobb városokban enyhébb idő várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 28 és 33 fok között valószínű, de az északkeleti megyékben csak 25-26 fok körül várható a maximum. Híreket hallottak.
Az a kisgyermek felnőtt lett már, soha nem sír, ha fáj. Az a tűzpiros üveggolyó, vajon merre gurult? Az a lánglelkű tínédzser lány, tudom gondolni, csak vérzett, nem fájt. Álmomban együtt vagyunk, egy fénylő nap. Jeges sörrel így oly szép a nyár, enyém a legvár.
Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, 2026. július 10-e péntek van. A közéleti adás szerkesztője Bércesi András nevében is szeretettel köszönti Önöket, a mai adás társszerkesztője és egyben műsorvezetője, Farkas Erzsébet. Mai adásunkban elsőként hamarosan a sajóládi búcsúról készített összeállításomat hallják, majd az éghajlatváltozásról és az extrém időjárásról beszélgetünk Rázsi András meteorológussal. Ha tehetik, tartsanak velünk! A mikrofonnál a szerkesztőt, Farkas Erzsébetet hallják. Idén, július 5-én vasárnap a délelőtt 11 órakor kezdődő Szent Misén ünnepelték a sajóládi egyházközség búcsúját. A Sarlós Boldogasszony tiszteletére bemutatott ünnepi Szent Mise elején Varga Béla, sajóládi plébános így köszöntötte a jelenlévőket.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit sajóládi templombúcsunk ünnepnapján. Gyönyörű, szép, verőfényes napra virrattunk rá. Szeretettel köszöntök mindenkit, kedves hímeimet, zarándokokat, motárkörül lévőket, különösképpen itt középen álló Barta Márton, Miskolc Vincenti templomból érkezett kátránatyát, ki elfogadta meghívásunkat, hogy ezen a szép ünnepnapon velünk együtt ünnepeljen, és velünk együtt köszöntse boldogságos szűzanyát, ki elzarándokolt Erzsébethez. Hát valószínűleg azért a szűzanya nem autóval indult el, mint ahogy Márton atya ma délelőtt, de ő is zarándokolt, ha nem is Erzsébethez, de hozzánk zarándokolt el, és lehet, hogy ennek a zarándoklatnak a tapasztalatait fogja megosztani velünk most majd ünnepi gondolataiban, és tisztelettel fölkérem most őt, mutassa be búcsúi szentmise áldozatunkat.
Barta Márton, Miskolc Vincenti káplánatya a köszöntésre ezekkel a szavakkal válaszolt.
Krisztusban szeretett testvéreim, én is nagy szeretettel köszöntelek mindannyiótokat, és nagy szeretettel köszönöm meg Béla atyának ezt a tiszteletteljes felkérését, hogy amikor Szűz Mária ellátogat Erzsébethez, és lehet így is fogalmazni, hogy elviszi hozzá Jézust, hogy az Isten találkozzon az emberrel, akkor különleges módon mi is tudunk találkozni egymással is, és az Istennel is. Be tudjuk őt fogadni szívünkbe, lelkünkbe, és mi magunk is el tudjuk őt vinni otthonainkba, családjainkba, baráti körünkbe.
Most Barta Márton atya szent beszédét hallják.
Krisztusban szeretett testvéreim, sietés, találkozás és újongás jellemzi az imént hallott evangéliumi részletet, és talán ezt a mai különleges ünnepünket is. Sietés, hiszen hallottuk, ahogy Mária maga is siet Erzsébethez. Siet, hogy megossza a nagy titkot. Siet azért, hogy biztos benne volt az ő sietségében azért az is, hogy egyfajta megbizonyosodási vágy. Hiszen, hogyha elővesszük Lukács evangéliumát, és elolvassuk az imént hallott szakasz előzményét, akkor ugye Gábriel arkangyal hírül adja Máriának, hogy lásd, Erzsébet is idős kora ellenére gyermeket hord. És valószínű ez is benne volt Máriának a sietségében. De mégis talán az, hogy találkozni egy olyan személlyel, aki maga is óriási titkot hordoz szíve alatt és szívében, és hogy ezáltal meg tudja osztani azt a nehézséget, hogy ő neki is egy óriási titkot kell hordoznia. És elég, hogyha csak azt nézzük, vagy arra gondolunk, hogy azért a különleges titkokat az ember meg akarja osztani. És így van ez Máriával is. És igazság szerint, amikor odaér Erzsébethez, ebben a nagy sietségében különleges találkozás is megfogalmazódik és kezdetét veszi. Miért érdekes? Érdekes azért is, ahogy Zakariás és József, bár most nem jelenik meg a színen a két személy, sem a neve, mégis az ő környezetükben, Máriának és Erzsébetnek a környezetében ott vannak. És igazság szerint még egyik se nagyon tud semmit. Ugye Zakariás néma, József pedig nem tudja, hogy mi történik. Lehet, hogy Mária elkéreckedett és elment Erzsébethez, József mellől, de nem osztotta még meg vele, hogy mi történt. És József még nem tud semmit. Zakariás már tudhat valamit, hiszen tudjuk jól, hogy őt is meglátogatja Gábriel, és elmondja neki, hogy mi fog történni, bár ő kétkedéssel fogadja Istennek ezt a nagy hírét, ezt a nagy csodáját, és ezáltal megnémul, mégis sok mindent nem biztos, hogy meg tud vele osztani Erzsébet. Ami valamilyen szinten, hogyha csak itt most a hölgyekre tekintek, akik ugye nagy valószínűséggel azért édesanyák, azért tudják ezt, hogy az édesanya terhét, vagy az édesanya gondját igazság szerint csak egy másik édesanya tudja különleges módon megérteni. Bár a férfiak férjek szeretnék, és természetesen szeretettel fordulnak, de azért valahol ez így van. És igazság szerint a nagy sietségében Máriának, amikor titkot visz szívében és szíve alatt, különleges módon hallunk egy titokról az olvasmányban. Egy olyan titokról, ami vágyként is és reménységként is megfogalmazódik az ember és emberiség számára. Egy titokról, megszabadulás, felüdülés titkáról és Isten különleges jelenlétének ajándékáról. Erre várt az emberiség, erre vágyakozott, és most ez a titok valósággá válik Mária életében, és ezt viszi Erzsébethez. És mikor odaér, akkor találkozik vele. Mondhatjuk azért azt, hogy ez egy nem várt találkozás, és különleges találkozás. Hogy Béla atya is említette, Mária nem valószínű, hogy beült az autónak a sofőr ülésébe, vagy az anyós ülésére, és akkor elindult Erzsébethez, meg az se valószínű, hogy amit mi ilyenkor csinálnánk, gyorsan elővette a telefonját, és fölhívta volna, hogy na, Erzsike, akkor főzzél egy kávét, már is ott vagyok, hanem elindul. És egyszer csak megérkezik. Valószínű Erzsébet valami házi munkában lehetett, amikor Mária belép hozzá a házba, és köszönti őt. Mégis ez a köszöntés által mondhatjuk azt, hogy Erzsébetnek minden porcikája, sőt, még a magzat is megmozdul. Hiszen egy különleges személy érkezett. Egy nem várt személy, és mégis az ő köszöntése különleges módon hat. Valahol talán lehet, hogy mi is tapasztaltunk már ilyet. Amikor megleptek bennünket, egy nem várt személy, aki különleges a mi számunkra, és mégis belépett és köszönt. Üdvözölt minket. És ez bennünket is különleges módon felüdít. Az ilyen köszöntés, az ilyen nem várt találkozás. De valahol, hogyha még mélyebben beletekintünk az evangéliumba, akkor ez nem egy felszínes találkozás Mária és Erzsébet között. Bár talán mindennapos ez a köszöntés, mindennaposnak tűnik ez a találkozás, mégis Lukács különleges módon szavak által, amiket Erzsébet is mond, illetve hogy Mária reagál Erzsébet szavaira, különleges módon invitálnak bennünket, hogy még mélyebbre tekintsünk, és meglássuk azt, hogy Jézus és az ő hordozója találkozik az emberrel. Ahogy a Szent Mise elején is mondtam, különleges módon mondhatjuk azt, hogy itt Isten találkozik az emberrel. Ez mindig különleges találkozás. Különleges találkozás, hiszen bármikor olvassuk a Szentírásban, hogy amikor Isten odalép az emberhez, különleges módon elindul egy alakulás, elindul egy nem várt folyamat, amelynek különleges gyümölcsei lesznek. De valahol ezen az átalakuláson és változáson túl a legnagyobb gyümölcs az újongás. A sietés, találkozás és megosztás gyümölcse az újongás, Istennek a dicsérete. Mária Magnifikátjában halljuk ezt, ahogy majdhogy nem mondhatnánk úgy, hogy különleges módon és a legkülönlegesebb szavakkal osztja meg Erzsébettel az ő tapasztalatát, az Istennel való találkozását. Mi is, amikor mindig valami hatalmassal találkozunk, vagy amikor az ember valami hatalmassal találkozik, vagy találja szemben magát, sok érzés fogalmazódhat meg benne. Megfogalmazódhat ilyenkor az emberben egyfajta félelem, hogy most mi lesz velem. Megfogalmazódhat egy rettegés is, hogy na talán elveszik ilyenkor az ember. Egyfajta ijegység. De ugyanakkor, amikor szeretettel és örömmel találkozik valami hatalmassal, akkor az újongás fogalmazódik meg az emberben, az ember szívében. És nagyon érdekes, hogy most mit is mond nekünk ez a mai ünnepünk, ez a hármasság, a sietés, találkozás és újongásnak a hármassága. Hiszen elmondhatjuk azért azt, hogy ha mi megtudunk valami titkot, akkor az hajt bennünket is, hogy megosszuk embertársainkkal. Megosszuk azokkal, akiket szeretünk, akikben megbízunk, vagy akik felé valamilyen bizalmi kapcsolattal vagyunk. De azért azt is bevallhatjuk, hogy ma általában ez pletykában szokott kimerülni. Szoktunk pletyózni, és ez a mi megosztásunk. Majdhogy nem mondhatnám úgy, hogy úgy kezdjük, hogy ó, hallod, hogy mi történt, és akkor folytatjuk. Hogy kivel mi történt, hogyan történt. És valahol ez egyfajta felszínes megosztás. Egy felszínes sietség. És valahol emiatt elveszlik az a mély megosztás, amire alkalmunk nyílhatna a találkozásban. Mert ami igazán mélyen érint bennünket, ami igazán lejátszódik Isten és én közöttem, azt nem nagyon szoktuk megosztani. Ami az imádságban van, amit az imádságban megtapasztalunk, amit az Istenből meglátunk, megélünk, az valahol mélyen rejtve marad bennünk. Holott Mária az ő imádságában pont ezt hozza felszínre. Pont ezt fogalmazza meg Erzsébetnek, és mindazoknak, akik hallják az ő hangját, az ő szavát, és az ő imádságát. Az Istennel való találkozásunk háttérbe szorul sokszor. De mégis, amikor a másik emberrel találkozunk, amikor akár átmegyünk a szomszédba egy jó infóért, egy jó pletykáért, alkalmunk nyílhat arra is, hogy megosszuk ezt is egymással. De azért ilyenkor lejátszódik bennünk, hogy ó, hát de a másik azért annyira nem vallásos, nem olyan templomba járó, mint én, lehet, hogy nem is imádkozik, mint én, de mégis, hogyha mi megtesszük az első lépést, akkor már megtettük azt, amire Jézus hív bennünket. Hiszen a tanúságtétel egy lehetőség a mi számunkra. Lehetőség azért, mert ezáltal mi is fölfedezzük és egyre inkább megértjük az Istennel való találkozásunkat, találkozásainkat, és erről tudunk beszélni másoknak, és tudjuk a másikat is segíteni, hogy ilyen nyitott szemmel és nyitott szívvel járhasson mindennapjai életútján. És megengedhetjük azt is ilyenkor magunknak, hogy amit hallottunk a Szentleckében, hogy a jó és a szeretet kerüljön előtérbe. Hát azért valljuk meg őszintén, általában nem a jó dolgokról szoktunk pletykálni. Hanem amikor a másik ember személye előtérbe kerül egy-egy pletyka szintjén, akkor a rossz jön elő mindig. De valahol ott van azért a másikban is a jó. Mindannyiunkban. Olykor-olykor tapasztaltam én is, amikor beleestem ilyen pletykába, ilyen pletykálkodásba, amikor akartam fordítani a beszélgetésen egyet akkor, és előhoztam, hogy na jó, akkor mondjunk valami jót is vele kapcsolatban, akkor általában ilyenkor szokott elhalni a pletykálkodás. Mert a rosszat nagyon gyorsan föl tudjuk sorolni, és a jó elbújik. A jót ilyenkor elvesztjük szemünk elől, és már nehéz megfogalmazni azt. Mégis meg kell tudjuk fogalmazni a jót is a másikkal kapcsolatban, nem csak a rosszat. Mert ez segít, hogy a másikkal való találkozásunk nyitott és tiszta maradhasson és lehessen. És amikor mi magunk is tanúságot teszünk az Istennel való találkozásunkról a másik embernek, lehet, hogy nem úgy, hogy na, akkor most átmentem a szomszédba, és akkor belekezdek, hogy képzeld már el, hogy tegnap hogyan találkoztam az Istennel, hanem lehet, hogy csak annak a szintjén, hogy a jóról kezdek el beszélni, jó dolgokról, amik történtek az életemben, vagy a mai napomban, vagy az elmúlt napomban, napjaimban, ezáltal már tudunk tanúságot tenni az Istenről, és a mi Istennel való találkozásunkról, és akkor a közös újongás tárgya az Isten jelenléte és gondoskodása lesz a mi számunkra is. Tehát a mai napon, és ebben a korban, amikor a sietés különleges módon is magával ragad bennünket is, merjünk picit lelassítani, és merjünk találkozni. Nem csak egymással, hanem az Istennel is. És merjünk erről a találkozásról beszélni. A jó találkozásról, az igazi mély találkozásról mindig szívesen tud beszélni az ember, és nagy örömmel, újongással. Ahogyan Mária is tette, amikor Erzsébetnél megszólalt, és Isten dicsérete jött ki az ő ajkán, jött a szavaiban, hogy ezáltal bennünket is megerősítsen, hogy Isten velünk van, és gondoskodik rólunk. Amen.
A Szent Mise végén Csepelényi György boldoggá avatásáért is imádkoztunk, hiszen a sajoládi templom belső felújításának munkálatait Csepelényi György pártfogásába ajánlották a hívek.
Istenünk, benned bízó közössége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldogozik követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse a misszét szóródott. Életáldozata, hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.
Az ünnepi szentmise végén Varga Béla plébános ezeket a gondolatokat fogalmazta meg.
Szeretettel köszönöm meg Maci atyának, hogy elfogadta a kívásunkat és ünnepi gondolataival. Mátor jutott bennünket, hogy mindig siessünk. Ne, lassan menjünk, ide-oda tévelyegünk, siessünk mindig Jézushoz, siessünk Jézussal együtt ide a templomba, hogy vele együtt lehessünk, együtt köszönthessük a kegyelmet, amely a szívünkbe, a lelkünkbe adódik. És mivel ugye sajuládon vagyunk, akkor siessünk a szűzanyával együtt Jézushoz. Hát bízunk benne, hogy ezt a tanítást mindannyian meg fogjuk fogadni. Azt nem ígérem, hogy számon kérheti rajtunk holnap, holnap után és azután, mert nem fogunk vele találkozni, de ígérem, hogy azért fogunk sietni a templomba.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Sarlós Boldogasszony tiszteletére bemutatott sajoládi ünnepi búcsúi szentmise körmenettel és a himnuszok eléneklésével zárult. Egyre gyakrabban tapasztaljuk az időjárás változását, különösen a nyári forróság hatásait, és azt tapasztaljuk, hogy sorra dőlnek meg a meleg rekordok. Műsorunk folytatásában most ezen okokról beszélgetünk Rázsi András meteorológussal.
Kedves hallgatóink, érdekes téma következik, ezzel gyakran foglalkozunk, és mindenki szakértő benne. Az időjárásról lesz szó egyebek mellett, és néhány kitekintést is teszünk. Dr. Rázsi Andrással, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem adjunktusával, aki nem mellesleg meteorológus is. Szeretettel köszöntelek.
Örülök, hogy itt lehetek, szervusz.
Időjárási szélsőségekről azt hiszem, hogy nyugodtan beszélhetünk, hiszen mindenki a bőrén tapasztalja, hogy forró nyarak vannak, és egyre forróbbak, és minden más egy picit, mint gyermekkorunkban volt. Azt lehet mondani, hogy ez most már egy végleges folyamat, és megállíthatatlan?
Ugye az éghajlat az mindig is változott, ez még önmagában talán nem is olyan meglepő, hiszen hogyha visszatekintünk a történelembe, gyakorlatilag a római birodalmat is egy éghajlatváltozás döntötte meg közvetve, hogyha úgy tetszik, hiszen beindult egy népvándorlás, és miért indult be a népvándorlás? Mert ugye megváltozott a klíma ott, ahol ezek a népek voltak, és hát el akartak onnan jönni. Szóval ez egy létező dolog, de ami most van, az viszont egy kicsit, hogy is mondjam, meredekebb, mint ami azelőtt tapasztalható volt, és hát bizony most már ezzel kell együtt élnünk, tehát azok, amik hát hogy pár évtizede még csak egy ilyen óvatos beszélések voltak, azok most már a valóságá váltak.
És egyértelműen kijelenthető, hogy emberi tevékenység fokozza ezt, nyilván mondtad, hogy ez magától is történik, de azért rátesz még egy lapáttal az ember.
Hát természetesen igen, hát annyira nem vagyunk jók, tehát hogyha a Föld az éppen egy lehűlő stádiumban lenne, akkor hiába lenne az emberi tevékenység, az tovább hűlne, tehát itt azért olyan energiákról, olyan folyamatokról van szó, amihez, bár szeretnénk ugye magunkat ilyen mindenhatónak hinni, de tehát közel sem vagyunk azok, ezt azért tudjuk. De hát itt viszont az van, hogy egy eleve melegedő stádiumban lévő földre bizony rátettünk jó pár lapáttal, jó néhány lapáttal, és hát olyan tendenciák alakultak ki, amelyek régen mondjuk lezajlottak 4-5 emberöltő alatt, azok most egy emberöltő alatt zajlanak le, és hát bizony így nehezebb hozzá alkalmazkodni.
Van még a hétköznapi embernek mozgástere abban, hogy egyáltalán valamit tegyen ez ellen, vagy ez csak egy inkább ilyen önnyugtatás lehet, vagy a klímaszorongás enyhítése, hogy én a hétköznapi életemben tudok-e tenni valamit?
Tehetünk, igen. Tehát nagyon sok mindent tehetünk. Ugye hát szokták mondani, hogy a világ olyan, amilyenné tesszük. Szóval meg én mindig azzal szoktam zárni az ilyesmi előadásaimat, hogy persze én tudom, hogy egy fecske nem csinál nyarat, de hogyha ezt minden fecske elhiszi, akkor nem lesz sosem nyár, és nem lesz még tavasz sem. Tehát természetesen tehetünk valamit. Hát nyilván döntéshozói szinten kellene elsősorban megfogni a dolgot, és hát bízunk a döntéshozónknak, a döntéshozóinknak a bölcsességében ezzel kapcsolatban. De hát mi magunk is azért nem mindegy, hogy amikor reggel kikelünk az ágyból, és mehetünk kerékpárral valahova, akkor bevállaljuk azt a talán kisé kényelmetlenebb fárasztó utazási eszközt, vagy magunkkal viszünk másfél tonna vasat minden áron, ugye, hogy most például a közlekedést, hogyha nézzük, de ha már autóba kell ülni, akkor azért válasszuk meg, hogy milyen járművet vezetünk, hogy az mennyit fogyaszt. Azt, hogy otthon hogyan gazdálkodunk az energiával. Hát, hogyha minden ember minden héten 1 kiló széndioksziddal kevesebbet bocsájt ki, azáltal, hogy egy kicsit éghajlat tudatosabban éli az életét, hát számoljuk ki, hogy ez 10 millió magyar állampolgár esetében az heti szinten mennyi széndioxidot jelent, és hát ugye a világ többi részéről nem is beszélve.
Egy új szót tanultunk meg mostanában, ez pedig a hőkupola. Mit is jelent ez pontosan?
Hát ez egy új elnevezés az anticiklonnak, szóval most ugye ilyen volt régebben. Ezt sokszor kellett az utóbbi hetekben magyaráznom, így akár médiában, akár így hétköznapi szinten. Hát az angol szász irodalom nevezte ezt a jelenséget így hőkupolának, és hát valakinek megtetszett ez az elnevezés, lefordította szabadon, és akkor most innentől kezdve mondjuk úgy, hogy honosodott a magyar nyelve, nem olyan nagy baj ez, hát amúgy egy nagyon, nagyon szemléletes, nagyon, nagyon jó szemlélteti azt, ami valóban a jelenséget jelenti. Hát a hőkupola az egy anticiklonhoz kötődik, az anticiklon az egy magas nyomású képződmény, és a magas nyomású képződményekre az, ami jellemző, hogy a levegő zömében lefelé áramlik. Éppen ezért megáll benne úgymond a légmozgás, tehát nincsenek ilyen szelek, legfeljebb az anticiklonnak a peremén fújdogál valamennyi szél, de a közepén szinte egyáltalán nincsen légmozgás, mivel nincs felhőképződés, a nyári anticiklonokba, a téli anticiklonokba köt szokott képződni, de az egy másik történet, majd arról novemberben beszélgessünk, de hogy a nyári anticiklonokban, mivel nincs felhőképződés, ezért a napsugarak azok akadálytalanul jönnek, és hát mivel ilyenkor elég meredeken süt a nap, ezért kialakul elég hamar a hőség, ami hát általában, mivel meleg légtömegben vagyunk, ezért magasabb a páratartalma, és tehát ez a füllett hőség alakul ki benne. Hát az utóbbi hetekben tapasztaltuk, igen, kellemetlen tud lenni.
És ugye az időjárásnál vannak, amik károkat is okoznak olyan értelemben, hogyha a jégesőt nézzük, ezt ugye nem nagyon szeretik az emberek, mert a épületekben, növényzetben tesznek károkat, és hát ez ellen találták ki, hogy vannak különféle módszerek, különösen mondjuk borvidékeken, és akkor itt az egri borvidékre kanyarodunk, ahol szintén alkalmaznak egy ilyen technológiát, és ezzel kapcsolatban vannak képzetek, amiket terjesztenek emberek. Először beszéljünk arról, hogy ez hogyan működik, és hogy mit csinál, és mit nem csinál. Talán ez az utóbbi még fontosabb.
Hát hogy kezdjem akkor az utóbbival, jó? Mostanában fölröpent megint a dolog. Általában, hogyha megjelenik, akkor most már nevezzük így hőkupola, megjelenik egy ilyen kánikulai időszak, akkor általában 2-3 nap, de egy héten belül biztos, hogy megjelennek azok a hangok is, hogy hát ez biztos azért van, mert hogy azokkal a talajgenerátorokkal ott elfújják a felhőket, megszüntetik a felhőket, mert megfigyeltük, mert azelőtt nem voltak ezek a talajgenerátorok, és akkor volt rendes eső. Zárójelben megjegyezni, hogy régebben is volt a száj, tehát ez azért nem egy új keletű dolog. Na most érdemes lenne megnézni ezeknek a derék állampolgároknak, hogy vajon a kánikulában, a hőkupola kellős közepén működnek ezek a talajgenerátorok, segítek? Nem. Tehát akkor nem működnek, akkor nincsenek üzemeltetve, de akkor az első kérdésedre válaszolva, hogy hogyan is működnek. Hát ugye kicsit vissza kell mennem ahhoz, hogy hogyan képződik a csapadék. Ugye mindenki tapasztalja, hogy télen, amikor az ablakunk hidegebb, akkor ugye pára lecsapódás szokott megjelenni rajta. Miért történik ez meg? Hát maga a hőmérséklet alakulása miatt van, ugyanis az, hogy a vízgőz mennyi képes megmaradni a légkörbe, az függ attól, hogy mennyi a levegőnek a vízgőztartalma, egy, kettő, az, hogy mennyi a levegőnek a hőmérséklete. Tehát ugye nem véletlen az, hogyha bemegyünk egy pincébe, vagy egy hidegebb helyiségbe, ahol ugye állandó 10 fok van, akkor mit tapasztalunk, hogy általában ezeknek az egri pincéknek is ugye nedves a faluk. Ugye ugyanaz a vízgőztartalma van annak a levegőnek, hiszen cserélődik folyamatosan a külső légtömeggel, de ott ugye alacsonyabb a hőmérséklet, és ott már képes kicsapódni. Na most nyáron nem tapasztaljuk ezt a kicsapódást, pedig hát nagyobb a vízgőztartalma a levegőnek, viszont sokkal nagyobb a hőmérséklete, és ezért az ablakainkon ugye ilyenkor nincs pára kicsapódás. Na most, ha elindulunk a légkörben fölfelé, akkor azt tapasztaljuk, hogy egyre hűl, ugye, itt normál állapotban a légkör egyre hidegebb, és ahogy hűl a levegő, ugye egyre könnyebben tudnak kicsapódni ezek a vízgőz részecskék, de mire csapódnak ki? Hát apró pici porszemekre, amelyek ott lebegnek a légkörben. Tehát ez a kettő kell a csapadékképződéshez, a vízgőz és az úgynevezett aeroszol, ami lebegő, nagyon apró kis porszemecske. És arra elkezdenek kicsapódni, és hát megfigyelhetjük, hogy a gomolyfelhőknek az alja az viszintes, és hát azért viszintes a gomolyfelhők alja, mert ott van azon a szinten, ahol elkezd kicsapódni. Tehát ott telítődik a levegő pára tartalma. Na most elkezdenek kicsapódni ezek a kis részecskék, egyre elkezdenek hízni, egymással is ütköznek, magába szívja a környező levegőből a páratartalmat, és egyre nagyobb lesz az a cseppecske, és végül, amikor a gravitáció az már nagyobb, mint a ráható erők, amik őt a levegőben tartották, akkor elindul lefelé, ezt úgy hívjuk, hogy esőcsepp innentől kezdve. Na most, hogyha nagyon nagy az emelkedés, tehát nagyon nagy az emelési index a légkörben, és nagyon magasra föl tud menni ez a cseppecske, akkor meg is fagy, és mert már annyira hideg van, hogy már 0 fok alá kerül a hőmérséklet, megfagy az a cseppecske, és mire leér általában megolvad, kivéve, hogyha nagyon sokáig marad odafönt, mert akkor olyan nagyra hízik meg, hogy amire eléri a talajt, addigra nem képes megolvadni, és ezt hívjuk jégesőnek. Na most mi annyit tudunk tenni, hogy magát a vízgőztartalmat nem tudjuk befolyásolni. Az emelést azt nem tudjuk befolyásolni. Itt olyan energiákról beszélünk, hogy erre az ember egyszerűen alkalmatlan, hogy ezt bárhogy is befolyásolja. Viszont egy dolgot tehetünk, hogy úgy csapjuk be a felhőt idézőjelbe, úgy verjük át egy kicsit a felhőt, hogy bele lövünk egy kis jég magot, tehát egy kis szállóport, és ahelyett, hogy néhány nagyszemű jég keletkezne, így sok apróbb jégszem keletkezik, így, és az apróbb jegeknek, mire elérik a talajt, nagyobb esélyük van megolvadni. Tehát így működik a jégeső elhárítás. Tehát ettől még a felhő az ugyanúgy képződik, ettől még a csapadék ugyanúgy képződik, az a vízmennyiség az ugyanúgy kicsapódik, az kicsapódott vízmennyiség el fogja érni a talajt, tehát a csapadék mennyiségét és helyét azt nem tudjuk befolyásolni, egy dolgot tudunk befolyásolni, hogy ez ne jég, hanem víz formájába jöjjön le. Remélem, tömör voltam és érthető.
Azt hiszem, igen. Mit kell tudni erről az anyagról, az ezüst jodidról? Ez például mennyire káros a környezetre?
Semennyire. Röviden és tömören. Tehát ez teljesen ártalmatlan, nem véletlenül használják ezt ez teljesen neutrális anyag. Hát eleve, hogyha kilóra nézzük, akkor nagyon minimális mennyiség, ami kikerül ilyenkor a környezetbe. Tehát ugye nagyon el van porítva. Jó, hát mondjuk az, hogy kevés, hogyha mérgező lenne, a kevés is sok, hiszen ugye 1 gram cián elég egy 100 kilós embernek is, hogy vége legyen. De tehát ez még önmagában, hogy kevés, ez még nem indok, de úgy önmagában is maga az anyag az teljes mértékben ártalmatlan. Számtalan kísérlet és vizsgálat ezt már igazolta.
És akkor haladjunk tovább az összeesküvés elméletek mentén, hogyha már itt belecsaptunk. Chemtrail, kedvenc téma.
Nagyon szeretjük, igen.
Ugye a repülőgépek gyerekkorunkban mondtuk, hogy húzzák a csíkot, és hát látjuk olykor, hogy az égen sok-sok csík látható, és vannak, akik következtetnek arra, hogy itt mindenféle anyagok kerülnek a levegőbe, amik szándékoltan az ember élet károsítására szolgálnak, holott fizikával ez is magyarázható, hogy mi is van ott a repülőgép mögött.
Természetesen ugyanaz történik, amit eddig is beszéltünk. Hát ugye a repülőgép, ahogy száll, hát szeretnénk azt mondani, hogy ott aztán nincsen káros olyan kibocsátás, de hát van, sajnos, nem is kevés. Hát többek között a motorból, ahogy elégeti azt az anyagot, ami őt előre löki, és ugye húzza a csíkot. Hát mondjuk a gyerekkorunkban nem feltétlenül tudtuk még eldönteni, hogy a repülőgép húzza a csíkot, vagy a csík tolja a repülőt, de és amúgy mind a kettő igaz, hogyha így jó belegondolunk, de a lényeg az, hogy ott ugye megnő ennek az aeroszolnak a koncentrációja, és akkor ott a levegőnek a vízgőztartalma az azonnal ott kikondenzálódik rá. Hát van, amikor olyan állapotban van a légkör, hogy egyszerűen ez nem tud gyorsan elpárologni. Ez megint csak azon múlik, hogy éppen milyen szelek fújnak ott a magasba, és milyen a vízgőztartalma, mennyi a hőmérséklet változás így a különböző szintek között, tehát ez millió meg egy dolgon múlik. Hát most chemtrail. Annyit azért szeretnék jelezni, hogy ha valamelyik idegen ország a mi fejünk fölött permetez ki akármilyen minket károsító anyagot, akkor ők jó eséllyel többet kapnak belőle, mint mi. Mert mire az szétoszlik és eléri a talajt, mert ugye az USA-t szokták mondani, hogy biztos ők csinálják, hát nagyjából mire az eléri a talajt, addigra az USA-ba ugyanannyi fog belőle visszahullani, mint ránk, vagy még lehet, hogy több is. Ugyanis a nyugati szélzónában vagyunk, tehát amíg a mi fejünk fölött vannak kondenszcsíkok, hogyha lenne is belőlük valami, mint ahogy nincs, akkor nem kell aggódni, mert akkor azt nem mi fogjuk megkapni.
Tehát a kondenszcsík az valójában egy fura alakú mesterséges felhő.
Így van. Az gyakorlatilag felhőnek minősül, hiszen a felhőnek a definíciója az, hogy az a légköri képződmény, ami a fény útjába akadályt képez. Tehát ez, ilyen értelemben a kondenszcsík természetesen felhő.
te tanárként is dolgozol. Igen. Mennyire sikerül, mennyire lehet ezeket a végülis alapvető információk, amik most elhangzottak, és nagyon fontosak, és elég érthetően hangzott el, mennyire sikerül ezeket átadni, mennyire van erre lehetőség, módszer, hogy a felnövekvő generáció ne ilyen elméletek mentén gondolkodjon, hanem egy picit azért a tudomány tisztelete és a tudományos tények is megjelenjenek.
Hát ez ugye olyan a világ, amilyenné tesszük, hogy ezt már beszéltük. Nyilván tanártól függ, hogy ebből mit visz ki a katedrára. Magam részéről mindig azt szoktam mondani, hogy minden egyes fizika óra, de ezt akár a kémia vagy biológia órára is mondhatnám, hogy minden természettudományos óra, ahol nem volt gyakorlati példa, ahol nem volt elmondva, hogy ennek hol van gyakorlati haszna, vagy hol jelenik meg a természetben, azt hiába volt megtartani, azt fölösleges volt megtartani. Magam részéről ugye fizikát tanítok, és nagyon-nagyon igyekszem gyakorlatiassá tenni a dolgot. Ez nem azt jelenti, hogy nem számoljuk ki a dolgokat, nem azt jelenti, hogy nem írjuk fel azokat a képleteket, de hát mindig azért hozzátesszük azt is, hogy ez honnan indult, és mire lesz jó nekünk. Hát ugye, amikor föltesszük ezt a kérdést, hogy de miért kell nekem fizikát tanulni, amikor nem is akarok fizikus tenni, hát többek között azért, mert hogyha az ember szembesül azzal, hogy egy ilyen zivatarfelhőben annyi energia szabadul föl, mint 25 atombombában, akkor fölteheti a kérdést, hogyha megtanul kritikusan gondolkodni, hogy biztos, hogy ennyi energiát mi képesek vagyunk megakadályozni? Tehát ki biztos, hogy útjába tudunk állni ennyi energiának? Segítek a válaszba? Nem.
Kedves hallgatóink, dr. Rázsi András meteorológussal, az Egri Eszterházi Károly Katolikus Egyetem adjunktusával beszélgettünk, és ezzel mai műsorunk véget ért. A szerkesztő Bércesi András nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket az adás társszerkesztője és a műsorvezető Farkas Erzsébet. Most elhangzott adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében valósult meg. A viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!